Akkor nézzük a mai témánkat, tehát az apostolok cselekedeteihez lapozzunk a Bibliánkban. Ugye legutóbb odáig jutottunk el, hogy Pál apostol, ahogyan ment le Jeruzsálembe, ugye a harmadik misszió útja végén, akkor többféle jel mutatott arra is, és a Szentlélek ihletésére a hittestvérei közül is többen próbálták lebeszélni, hogy Jeruzsálembe menjen. Ő maga is érezte, ki is mondta, hogy rám ott fogság és nyomorúság vár. És így olvassuk itt olvastuk a végén, a 21. fejezetben, a 12. verstől, tehát 21. fejezet 12. verstől, mikor pedig ezeket hallottuk, mondja Lukács, aki Pálnak a kísérője volt, ugye a görög orvos, ő magát is belefoglalva másokkal együtt, mikor pedig ezeket hallottuk, kértük mind mi, mind az odavalók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál felelt, mit műveltek sírván és az én szívemet kesergetvén, mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk mondván, legyen meg az Úrnak akarata. Tehát úgy nyugodtak meg, hogy azért minden Isten ellenőrzése alatt van, és most ők emberileg ne akarják Pált megakadályozni, ha ő benne ekkora eltökéltség van, és ennyire így érzi, hogy neki szükséges lemenni Jeruzsálembe. És valóban ebben lehet megnyugodni, mikor olyan viharfelhők vannak az égen, és mi emberileg nem tudjuk ezt befolyásolni, vagy megoldani, akkor ebben szépen meg lehet nyugodni, hogy de hát hiszen minden Isten ellenőrzése alatt van, és mi nyugodtan ráhagyhatjuk a dolgokat. Ha megenged is válságokat, akkor biztos javunkra fordítja. Ugye sokszor idéztem azt az ígét, ami a Korintusiakhoz írt első levél 10. fejezetében van, a 13. vers, és ez egy nagy hitbeli kapaszkodó minden meggyőződéses keresztény embernek, azt mondja, hű az Isten, tehát hű a saját jelleméhez, hogy nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek. És a megpróbáltatással együtt a kimenekedést, a megoldást is megadja. És ők is így nyugodtak meg, és nem próbálták Pál tovább visszatartani. Aztán úgy olvassuk a 15. versben, a napok után pedig felkészülődvén felmentünk Jeruzsálembe. Itt most egy kicsit viszonylag nagyobb szakaszt veszünk, tehát nem fogok olvasni minden sor, de mindenkinek ajánlom, hogy otthon szóról szóra olvassa végig ezt a részt. És azt olvassuk a 17. versben, mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadtak minket az atyafiak. Másnap pedig bement Pál velünk együtt Jakabhoz, és a vének mindnyájan ott voltak. Ugye talán emlékszünk, hogy Jeruzsálemben nagyon nagy létszámban voltak keresztények, tehát zsidókból lett keresztények. Ha még visszaemlékszünk, ugye olvastuk, hogy pünkösd után egy nap 3000-en tértek meg, aztán 4000-en, aztán 5000-en. Hát ha ezeket úgy összeadjuk, azért ez nem akár mekkora, ugye keresztény közösség, és még a továbbiakban is azt olvassuk, hogy sokasodtak. És azt olvassuk, hogy ennek a nagy jeruzsálemi keresztény, zsidó-keresztény közösségnek a vezetői mind együtt voltak, Jakabbal együtt, aki most már nem a 12 tanítvány egyike, mert ugye emlékszünk rá, hogy őt, Jánosnak a testvérét, őt kivégeztette Herodes Antipász, hanem a Jézus testvére Jakab, ő az, aki itt az egyik vezetője a jeruzsálemi közösségnek. És aztán így olvassuk a 20. versben, még előbb a 19-et, és köszöntvén őket Pál elbeszélte egyenként, amiket Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett. Azok pedig ezt halván dicsőítették az Urat, és mondták néki, látod, atyám fia, hogy mely sok ezren vannak zsidók, akik hívőké lettek, ugye itt is olvassuk, hogy sok ezren, akik hívőké lettek, és mindnyájan buzognak a törvény mellett. Felület pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, akik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda annak okáért? Minden esetre össze kell gyülekezni a sokasságnak, mert meghallják, hogy te idejöttél. Ezt műveld azért, amit néked mondunk. Van mi köztünk 4 férfiú, akik fogadalmat vettek magukra. Ezeket magad mellé vévén tisztulj meg velük, költs rájuk, hogy megnyeressék fejüket, és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket felőled hallottak, hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod. A pogányokból lett hívők felül pedig mi írtuk azt a végzést, hogy ők semmi ilyenfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magukat mind a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fulvaholt állattól, mind a paráznaságtól. Eddig olvasom. Ugye itt látjuk, hogy tulajdonképpen miért igyekezett Pál annyira Jeruzsálembe, mert volt egy konfliktus ő közte, és a jeruzsálemi zsidó keresztények és az ottani vezetők között. És mi volt a konfliktusnak a forrása? Itt azt látjuk, hogy a zsidókból lett keresztények, azok nagyon nehezen értették meg, hogy Jézus halálával, ahogyan ő beteljesítette az összes ószövetségi áldozatokat, megszűnt a templom szolgálatnak az érvényessége. Ők továbbra is ragaszkodtak a Jeruzsálem templomhoz, az ott folyó szertartásokhoz, a zsidó szokásokhoz. Pedig milyen egyértelmű volt, emlékszünk rá, hogy Jézus halála pillanatában fölétől aljáig ketté szakadt kéz érintése nélkül a szentek szentjét eltakaró függöny, hogy jelezze, hogy itt nem érvényesek többé a szertartások. Maga Jézus, mikor utoljára kilépett a templomból, azt mondta, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Vagyis ez most már nem Istennek a háza lesz, és az Isten jelenléte innét távozni fog. Ez nagyon világos beszéd volt. És még gondoljunk Dániel prófétára is, aki jóval korábban azt a kijelentést tette, hogy amikor eljön a messiás, véget vet az áldozatoknak. Ugye? Tehát ez a véget vet az áldozatoknak, ez is nagyon világos volt. De a zsidókból lett keresztények ezt nem értették meg. Ugye emlékszünk arra, hogy szó volt arról is, hogy volt egy bizonyos apostoli zsinat, mi az idejét is tudjuk, időszámításunk után 49-ben, amikor ez a zsidók pogányok kérdést alaposan megtárgyalták. És ott az a meggyőződés győzedelmeskedett, hogy a pogányokra nem kell elvárni a mózesi törvény, amiről maga az Úr mondta, hogy testi rendszabályok, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Ugye ezek átmeneti pedagógus törvények voltak a zsidó nép számára. És megegyeztek abban, hogy ezeket a pogányoknak nem kell megtartani. De itt azt látjuk, hogy mégis becsúszott valami, amiben nem voltak következetesek és világosak. Tudjék, azt mondták, igen, a pogányoknak nem, azt most is megismételték, de a zsidóknak igen. És ugye érezzük, hogy mi bujkált ebben, hogy nekik csak van valami többletük, valami felsőbbrendűségük a pogányokhoz képest, a keresztény közösségen belül is. Pál ezzel szemben viszont mindig következetesen hirdette azt, hogy Krisztus lerombolta a két nemzetség közötti válaszfalat. Krisztusban nincsen sem zsidós, görög, sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad, hanem mindenekben a Krisztus. De ezt még úgy tűnik, hogy a jeruzsálemi vezetők sem értették teljesen, vagy pedig engedtek azok nyomásának, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy a zsidóknak azért mindent meg kell tartani. És figyeljük meg, hogy Pál apostoltól ugye örömmel hallják meg, és azt mondja, dicsőítették az Isten, olyan bizonyságokat hallottak arról, hogy Isten hogyan támogatta Pál szolgálatát a pogányok között, hogy így mondja, minden előítéletet félre kellett volna tenni Pállal szemben. Ugye el tudjuk képzelni annak alapján, amit az apostolok cselekedeteiből eddig megismertünk, hogy milyen beszámolókat hallottak. Abban nyilvánvaló volt, hogy ott az Isten cselekedett. És itt, hogy így mondjam, le kellett volna tenni minden fegyvert Pállal szemben. És azt olvassuk, hogy dicsőítették is az Istent ezekért, de utána mégis azt mondták, hogy felőled azt hallották, 21. vers, hogy te mindazokat a zsidókat, akik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondva, hogy nem etéljék körülfiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. És akkor azt mondták, hogy te cáfold meg ezeket a vádakat. Pálnak pedig ez igazi meggyőződése volt, ugye ő ezt világosan látta, hogy ezek ószövetségi rendelések, és már az ószövetségben Jeremiás proféta által az Úr üzent, hogy majd új szövetséget kötök az Izrael házával, és nem a ma szövetség szerint, hanem ez egy új szövetség lesz, de ezt nem vették be. És akkor Pál apostol, tehát nem oldották föl ezek alól a vádak alól, hanem azt mondták, felőled ezt hallották, és azt várták Páltól, hogy ő cáfolja meg. Tehát melléje kellett volna állni Pálnak, és megvédeni az ellenségeivel szemben, de ehelyett azt várták, hogy Pál cáfolja meg az ellenségei vágyait. És van itt egy jellegzetes mondat, a 23. versben, ezt műveld azért, amit mi néked mondunk. Ez valami döbbenetes, hogy egyházi vezetők hogy hajlamosak egy ilyen Isten helyettesítésre. Hogy valamiféle tekintélyt tulajdonítanak maguknak az Isten igéje fölött, és egyszerűen utasítanak, és azt mondják, azt műveld, amit mi mondunk. De valójában a kereszténységben ilyen nincs. Egy tekintély van, az Isten beszéde, az Isten igéje, és az Urat megkérdezni. De amikor közé ékelődik az Isten és a hívő emberek között egy emberi tekintély, és az felszólít, most azt csináld, amit mi mondunk. Hát milyen tekintélye van egy emberi szónak, amit mi mondunk? Ugye? Csak az Isten az, aki, és ő egy élő Krisztus, nem úgy van, hogy ő elment messzire és helyettesíteni kell, mert amikor Jézus elbúcsúzott a tanítványaitól, azt mondta, ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És azt mondta, hogy a Szentlélek által közvetlen kapcsolatban marad az övéivel. És ő ad tanácsot, és ad útmutatást. És amit Pálnak tanácsoltak, az a következő volt, azt tanácsolták, hogy voltak ilyen nazireus fogadalmat tett férfiak. A nazireus fogadalom az azt jelentette, ugye mivel az Ószövetség egy testi leszármazás szerinti egyház volt, olvashatunk róla részletesen Mózes 4. könyve 6. fejezetében, akkor ha valaki egy időre, vagy egész életére Istennek szentelte magát, ennek egy külső jele volt, hogy nem nyirette le a haját, és akkor ebben az időben, ugye Jézus korában, az első században általában olyan 30 napra tettek ilyen nazireusi fogadalmat, és amikor a fogadalom lejárt, akkor áldozatot mutattak be, akkor lenyíratták a hajukat, és volt egy ilyen lehetőség, hogy valaki nem közvetlenül van benne ebben nazireusi, ő maga nem tett nazireusi fogadalmat, de hát ezeket a támogatja abban, hogy ő fizeti, hogy a hajukat lenyírják, ő ad az áldozatra pénzt. És ugye el tudjuk képzelni Pálnak, milyen nehéz volt, mikor ezt mondták, hogy mi azt mondjuk neked, hogy most te vegyél részt ennek a nazireusi fogadalomnak a teljesítésében, és támogasd anyagilag azt, hogy ők áldozatot mutatnak be, és így közvetve vegyél részt egy templomi áldozati szertartásban. Pedig Pálnak meggyőződése volt, hogy ezek már nem érvényesek. De annyira szeretett volna Pál békességben lenni a testvéreivel, ugye nem részletezi a Biblia, hogy milyen vívódások mentek végbe benne, hogy nem védték meg a vádolóival szemben, nem érvényesítették azt, amit elvben kimondtak az apostoli zsinaton, hanem helyet adtak ennek, hogy a zsidóknak azért csak meg kell tartani az összes mózesi törvényt. De azt látjuk, hogy végül is Pál engedelmeskedett ennek az emberi rendelésnek, és bement a templomba. De nem tudom, mit éreztek később ezek a jeruzsálemi zsidó keresztény vezetők, amikor kiderült, hogy Pált halálos veszélynek tették ki ezzel. Mert a következőt olvassuk. Ugye 7 napig tartott ez a nazireus fogadalom lejártával kapcsolatos ceremónia, és azt olvassuk, mikor a 7 napin már eltelőben volt, a 27. versben, az Ázsiából való zsidók, ugye ezt tudjuk már nem a Nagy Ázsiára kell gondolni, hanem a mai Törökország Kis-Ázsia területén lévő Megyényi Ázsia tartományra, aminek a székhelye Efézus volt, ahol Pál apostol 3 évig működött, és emlékszünk, hogy ott mekkora lázadást szított ellenük a Demeter nevű ötvös, ugye, mert az, így olvastuk a Bibliában, hogy Isten igéje hatalmat vett, és ezekből a kegytárgyakból, pogány, ugye az Artemis vagy Diana istennő kultuszával kapcsolatos kegytárgyakból már nem tudtak megélni ezek a mesteremberek, és ezért szítottak, tehát egy anyagi érdek is mögötte volt Pál ellen lázadást. És nyilván, akik ebben akkor benne voltak, mert mondja, Ázsiából való zsidók, akik persze mindig ellenségnek tekintették Pált, akik nem fogadták el Krisztust megváltónak, azt mondja, meglátván őt a templomban, felindították az egész sokasságot, és rávetették kezüket, kiáltván, izraelita férfiak, legyetek segítségül, 28. vers. Ez az ember, aki e nép ellen, a törvény ellen, és e hely ellen, tudnélik, a templom ellen tanít mindenkit, mindenütt. Ezen felül még görögöket is hozott be a templomba, és megfertőztette ezt a szent helyet. Mert látták vala annak előtte az efézusi Trofimuszt ővel a városban, akiről azt vélték, hogy Pál bevitte a templomban. Itt meg kell állnunk egy kicsit, ugye ez is micsoda gondolkozás volt, hogyha egy pogány ember belép a templomnak a már izraelita férfiak területére, részére fenntartott udvarba, akkor ez megfertőzteti a templomot. Ugye benne volt az, hogy a pogányok tisztátalanok, ők az ószövetségi választott nép, ők pedig szentek. És ez ugye egy borzasztó, külsődleges, téves vallásosság volt, és itt szeretnék is egy néhány sort idézni, mert ez érdekes régészeti lelettel is kapcsolatos. Olvasom ebből a könyvből, Gyürki László Szent Pál apostol útjain című könyvéből. 1871-ben, tehát jó régen már, 1871-ben találtak a templomtér északi részén egy 60 cm magas, 90 cm széles és 39 vastag feliratos kőtáblát. 1935-ben a templomhegy keleti lejtőjén is találtak töredéket ugyanebből a feliratból. A felirat tilalmat tartalmaz görög nyelven minden nem zsidó számára, és ez a felirat volt a táblán. A szent hely korlátját és kerítését idegennek nem szabad átlépni. Aki tetten érnek, magára vessen, ha halállal büntetik. Hát ennek aztán semmi köze nem volt az isteni rendeléshez, se Mózeshez, hanem az a később kialakult, az úgynevezett rabbinikus zsidóság körében kialakult felfogást tükröződött benne, hogy ugye a pogányok az alacsonyabb rendű, tisztátalan, és ugye mennyire elfelejtették, pedig a Jóisten mennyire mondta nekik, hogy a jövevény olyan legyen, mint az atyád fia, és hogy tele volt az Ószövetség felhívásokkal, hogy emlékezzetek meg, hogy te is jövevény voltál Egyiptomban, és ne legyen ez a nemzeti büszkeség, ez a nemzeti és vallási büszkeség és elkülönülés a pogányoktól, de ez mindezeket nem vették figyelembe. És persze ez nem volt igaz, Pál azt nem tette, de azt olvassuk, hogy úgy vélték, úgy gondolták. És ez elég volt arra, hogy ezt már tényként kezeljék, hogy görögöt vitt be a templomba, és azt állították, hogy Mózes ellen, a törvény ellen, és a templom ellen beszél mindenütt, mindenhol, és ezzel vádolták Pált. Aztán így olvassuk tovább, a 30. versben megmozdult azért az egész város, és a nép összecsődült, és Pált megragadván vonszolják ki őt a templomból, és mindjárt bezáratának az ajtók. Miféle ajtókról van szó? Ugye minden bizonnyal, ugye mert így voltak elkülönítve a templomban az udvarok, ezt az előbb nem említettem, ugye volt maga a zárt templom rész, aminek az első része volt az úgynevezett szent hely, a belső része a szentek szentje. Ide csak a papok léptek be. Egy évben egyszer a főpap a legbelső részbe, a szentek szentjébe. Körülötte volt az izraelita férfiak udvara, a körül az izraelita nők és gyerekek udvara, és a legkülső udvar volt a pogányok udvara. És a pogányok udvarát az izraelita nők és gyermekek udvarától, illetve az izraelita férfiak udvarától elválasztó, tehát a csak izraeliták számára fenntartott két udvartól elválasztó falon volt ez a tábla. Ugye, hogy itt nem szabad tovább lépni az idegeneknek. És az izraelita papok udvarában, mert ezt, tehát lehet, hogy az előbb ezt ki is hagytam, tehát először volt a papok udvara, izraelita férfiak udvara, izraelita nők és gyerekek udvara, és legkörül a pogányok udvara. És a papok udvarában volt az oltár, ahol az áldozatokat megölték, és ez egy régi szokás volt, hogy menedékjogot kap, aki az oltárhoz megy, és az oltár szarvait megfogja. És hogy mindjárt bezáradtak az ajtók, ez azt jelenti, hogy a külső udvarból a befelé vívő utat lezárták, nehogy oda menjen Pál, oda meneküljön az oltár, oda tudjon menekülni, és megfogni annak azeket a kiálló részeit, az úgynevezett oltár szarvait, mert az menedékjogot jelent. Aztán így olvassuk tovább. Mikor pedig meg akarták őt ölni, feljutott a hír a sereg ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem felzendült. Aki azonnal vitézeket és századosokat vévén maga mellé, lefutott hozzájuk. Azok pedig, mikor meglátták az ezredest és a vitézeket, megszűntek Pált verni. Na most hogy tudott ugye olyan gyorsan odaérni a római ezredes századosokkal és vitézekkel? Ugye ne felejtsük el, római provincia, ugye Palesztina, és ez azért tudott olyan gyorsan odaérni, mert a templom északnyugati részénél volt az úgynevezett Antónia vár. Ez magasabban volt valamivel a templomtérnél, és azért tartózkodott állandóan katonaság, római katonaság, és hogy felügyelje a templomteret, hogy mi zajlik a templomtéren, mert ugye említettem korábban is, hogy nagy ünnepeken ide fantasztikus tömeg gyűlt össze, milliós tömeg is akár, és ezért itt a rómaiak a rendfenntartást nagyon fontosnak tartották, és sajnos ez hogy Isten jellemezte őket, hogy ez a nép szájával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, és irántam való vallásuk az betanított emberi parancsolat, ezért gyakran volt itt zavargás. És ezért az Antónia várban mindig ott tartózkodott a római felügyelet, katonai felügyelet, ezért ezek gyorsan ott teremtek, mikor oda jutott a hír, hogy zendülés van, és azt mondja, amikor meglátták az ezredest és a vitézeket, megszűntek Pált verni, mert előzőleg már meg akarták ölni, hát agyon akarták verni. Akkor 33. vers, akkor odaérvén az ezredes elfogadta őt, és parancsolta, hogy kötözzék meg két lánccal, és tudakozta már, mint az ellenségeitől, hogy kicsoda és mit cselekedett. De ki egyet, ki mást kiáltott a sokaság között, és mikor nem érthette meg a bizonyos valóságot az ajongás miatt, parancsolta, hogy vigyék el őt a várba. És ez egy jellegzetes és szomorú részlet itt a 35. vers, mikor pedig a lépcsőkhöz jutott, lőn, hogy úgy vitték a vitézek, mármint Pált, a néptömeg erőszaktétele miatt, mert követi őt a népnek sokásra kiáltozva, öld meg őt. Na, micsoda bizonyságtevés volt ez a pogányoknak a vallásukról, az ő magasabb rendű vallásukról. Ez az egész szörnyű, erőszakos viselkedés és jelenet ott a templomban, és a 37. versben így olvasom, mikor immár a várba akarták bevinni Pált, mondta az ezredesnek, vajon szabad-e nekem valamit szólanom te hozzád? Azt pedig mondta, tudsz görögül? Hát nem te vagy az az egyiptomi, aki a napok előtte fellázította és kivitte a pusztába azt a 4000 orgyilkos férfiút. Tehát akkor is valamilyen rómaiak elleni talán vallás indítékú lázadás volt, és azt hitte az ezredes, hogy Pál ennek a vezére, ugye, és amikor hallotta őt görögül beszélni, akkor rájött, hogy nem. Mondta pedig Pál, én ugyan tárzusi zsidó ember vagyok, Cilícia nem ismeretlen városának polgára, de kérlek téged, engedd meg, hogy szóljak a néphez. Mikor aztán az megengedte, Pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek, és mikor nagy csendesség lőn, megszólalt zsidó nyelven mondván. Én úgy gondolom, hogy ez egyik legmeghatóbb része ennek a leírásnak, mert megkérdezem, amikor valakit a saját honfitársai már majdnem megölnek, ütnek, vernek, úgy tudom elképzelni, sajogtak az ütések a testén, és kimenti a római sereg, hát örülne, hogy kikerül innét. De Pál apostolt mi mozgatja most is? Hogyan tudna a honfitársain segíteni? Ő még most is szeretne a szívükhöz szólni, tehát összeverve, és akik a gyilkosai, mert megölték volna, ha a római sereg nem jön. Pál apostol még mindig felelősséget érez értük, és arra kéri az ezredest, hogy hadd szóljon hozzájuk. Nem megindító ez? Nem tudom, hasonló helyzetbe képesek lettünk volna erre. Csak örülni lehet, hogy kikerül a gyilkosok kezéből, de Pál ezeken a gyilkosokon is segíteni szeretne. És nem olvasom most el végig, hogy Pál apostol mit mondott, ezt majd otthon tegyük meg, hogy elolvassuk. Tehát azt olvassuk, hogy így kezdte a 22. vers, 22. fejezet első verse, atyám fiai, férfiak és atyák, ugye ezzel a vezetőket szólította meg, hallgassátok meg az én beszédemet, amellyel most magamat előttetek mentem. Mikor pedig hallották, hogy zsidó nyelven szól hozzájuk, még inkább nyugalmat tanúsítottak. És akkor elkezdte mondani. Ugye, és tulajdonképpen elmondta azt, hogy ő volt a legnagyobb üldöző, és hát ennek bizonyságai vannak, hogy ő a főtanács tagjaként, hogy üldözte a keresztényeket. Elmondta a damaszkuszi úton, mit élt át, az egész megtérése történetét, hogy ment hozzá az Anániás nevű tanítvány, és aztán a beszédét végül így fejezte be, olvasom a 17. verstől. Lőn pedig, mikor Jeruzsálembe megtértem, tehát miután Damaszkuszban megmenekült, ugye az ottani zsidók üldözésétől, és később lement Jeruzsálembe, azt mondja, lőn pedig, mikor Jeruzsálembe megtértem, és imádkoztam a templomban, elragadtattam lelkemben. És láttam őt, ez az őt, ugye ez arra, ugyanarra valakire utazik, a feltámadt Jézusra, aki neki a damaszkuszi úton megjelent. Azt mondja, és láttam őt, aki ezt mondta nékem. Siess, menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem veszik be a te bizonyságtételedet én felőlem. És én mondtam, uram, ők maguk tudják, hogy én tömlözbe vetettem, és vertem zsinagógánként azokat, akik hisznek te benned. És mikor ama te mártírodnak, Istvánnak vére kiontaték, én is ott álltam, és helyeseltem az ő megöletését, és őriztem azoknak köntösét, akik őt megölték. Tehát Isten sürgette Pált, azt mondja, látomás állapotába jutott, mint a proféták, és megjelent neki Jézus ismét, és azt mondja, hamar menj ki Jeruzsálemben, nem veszik be a bizonyságtételet, hogy az életét mentse. De ő még, hogy így mondjam, a mennyei szózattal is érvelni próbált, hát azt mondja, de hát ki szólhatna meggyőzőbben hozzájuk, mint én. Én, aki a nagy üldöző voltam, aki az első keresztény mártír István kivégzését helyeseltem. Hát kaphatnak nagyobb bizonyságot, mint hogy én is meggyőződtem arról, hogy a názáreti Jézus a messiás, hogy ő valóban feltámad, hogy ő él. És így olvassuk, de a mennyei szózat ezt mondta nékem. Eredj el, mert téged messze küldelek a pogányok közé. Ugye már a damaszkuszi úton történt megtérése után is kapta ezt, ott már maga a Krisztus is mondta neki, utána Anániáson keresztül még egyszer hallotta, hogy őt a pogányok közé küldi Isten. És most harmadszor hallotta ezt, hogy én téged messze küldelek a pogányok közé. Amire látjuk is, hogy aztán ő tényleg törekedett, és hűséges volt ehhez a megbízatáshoz. De most figyeljünk a következő versre. Hallgatták pedig őt e szóig, de most felemelték szavukat mondván, töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem illik néki élni. Hát mi háborította fel őket? Megint a pogányok, hogy a kiváltságuk, az ő nemzeti és vallási kiváltságuk, hogy a pogányok egyenlőek, és az üdvösségnek ugyanolyan reménysége vonatkozik rájuk, ezt nem bírták bevenni. Ugye ez egy ilyen nemzeti és vallási sovinizmusnak a szörnyű megnyilatkozása volt. És azt olvassuk, hogy mikor pedig azok kiabáltak, és köntösüket elhánytak, és porszórták a levegőbe, tehát a felháborodásuk korabeli kifejezését minden módon megjelentették. Így olvasom tovább. Parancsolta az ezredes, hogy vigyék őt a várba, mondván, hogy korbács ütésekkel vallassák ki őt, hogy megtudhassa, mi okért kiabáltak úgy rá. Amint azonban lekötötték őt a szíjakkal, mondta Pál az ott álló századosnak, vajon szabad-e nektek római embert, akit el nem ítéltek megostorozni? Miután pedig ezt meghallotta a százados, elmenvén megjelentette az ezredesnek mondván, meglásd, mit akarsz cselekedni, mert ez az ember római. Hozzámenvén azért az ezredes mondta néki, mondd meg nekem, hogy római vagy-e. Ő pedig mondta az. S felelt az ezredes, én nagy összegért vettem meg ezt a polgárjogot. Pál pedig mondta, én pedig benne is születtem. Mindjárt eltávoztak azért őtől, akik őt vallatni akarták. Sőt, az ezredes is megijedt, mikor megértette, hogy római, és hogy őt megköszöztette. Egy kicsit belepillantunk a korabeli világba, és látjuk, hogy milyen sokat ért ez a római jog, ami a mai jogrendnek is a bizonyos értelemben az alapja. Ugye a jogász hallgatók is római jogot tanulnak legelőször. Tehát ugye nem, akinek római polgárjoga van, rabszolgákat, idegeneket lehetett korbácsütéssel vallatni, de római polgárjoggal rendelkező embert nem. Sőt, megkötözni is tilos volt, amíg valamilyen vád nem bizonyosodik be ellene. És most ez mentette meg Pált. Úgy látszik, az ő családjuk zsidó család volt, de már mikor Pál megszületett, római polgárjoggal rendelkeztek a cilíciai tárzusban. És ugye azt is egy pillanatra látjuk, hogy lehetett nagy pénzen megvenni római polgárjogot. Az ezredes sem eredeti római volt, de azt mondta, nagy pénzen vette meg ezt a polgárjogot. Aztán azt olvassuk, hogy az ezredes pedig hát akkor meg akarta tudni, hogy tulajdonképpen mivel vádolják Pált, és azt olvassuk, hogy másnap feloldott a bilincseiből, és hivatta a főpapot és a zsidók főtanácsát, és hogy hát adják elő, hogy mi az, amivel Pált vádolják. És a 23. fejezet első versében így olvassuk, mikor ott van Pál, és akkor a tanács ott van vele szemben, azt mondja, atyám fiai, férfiak, én teljes jól elkismerttel szolgáltam Istennek a mai napig. Anániás főpap pedig megparancsolta azoknak, akik ő mellette álltak, hogy üssék őt szájon. Ezért, hogy azt mondta, hogy én jól elkismerttel szolgáltam az Istennek minden mai napig, akkor Pál mondta neki, megver az Isten téged, te kimeszelt fal, és te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen cselekedve parancsolod, hogy engem verjenek. Mert ugye a mózesi jog az legalább olyan komoly volt, mint a római jog, hogy amíg valakit el nem ítélnek, addig semmi ilyesmi nem történhet, se megkötözni, se stb. És akkor viszont rögtön más vádat mondtak, azt mondták, hogy az Istennek főpapját szidalmazod-e? De tehát akármilyen törvénytelen cselekszik, ő az Istennek főpapja, ugye ez a bizonyos egyházi tekintély jön elő megint. Pál pedig mondta, nem tudtam, atyám fia, hogy főpap. Megvan írva, a néped fejedelmét ne átkozd. Ugye ő már régen nem járt Jeruzsálemben, nem tudta, hogy ebben az esztendőben éppen ez a bizonyos Anániás a főpap. Aztán Pál, mikor látta ezt a nagy zűrzavart, akkor így olvassuk a 6. versben, eszébe vette, hogy egyik részük szadduceusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiáltott a tanács előtt. Atyám fiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt vádoltatom én. És ez be is hozta az eredményt, erre a szadduceusok és a farizeusok egymással kezdtek vitatkozni, mert a szadduceusok azok, hogy így mondjam, az ókor racionalistái voltak, hellenista befolyás alatt álltak, és ők nem hittek, ahogy itt később mondja, se angyalban, se lélekben, se feltámadásban, a farizeusok mindezeket hitték. És úgy olvassuk a 9. versben, hogy támadt nagy kiáltozás, megint csak szép bizonyságot tettek a pogányoknak arról, hogy milyen magas rendű az ő vallásosságuk, hogy ott vitatkoztak kiáltozva. És azt mondja, az írástudók a farizeusok pártjából védelmükbe vették Pált, és mutatja, hogy azért képes volt még a lelkiismeretük megszólalni, mert ezt mondták, semmi rosszat nem találunk ez emberben, ha pedig lélek szólott néki, vagy angyal, ugye utaltak a damaszkuszi élményére, amit kétszer is ugye elbeszélt, vagy angyal, ne tusakodjunk Isten ellen. Mikor pedig nagy hasonlást támad, félvén az ezredes, hogy Pál szétszaggattatik azoktól, na, micsoda tumultusos jelenet volt, ugye? Parancsolta, hogy a sereg alájövén ragadja ki őt közülük, és vigye a várba. Ugye el tudjuk érzelni, hogy Pál apostolt mindezt, hogy megviselte. Ugye egyrészt szégyelte a pogányok előtt ezeket a dolgokat, a másik oldalon pedig, ugye ő már emlékszünk talán rá, hogy előzőleg, amikor Efézust elhagyta, már akkor ő, neki kész terve volt, már korábban írt Rómában a római keresztényeknek, hogy neki megvan a terve, hogy még Jeruzsálembe lemegy, Jeruzsálemből megy hozzájuk Rómába, Rómából tovább Hispániába, tehát ott ösztönözte ez a megbízás, hogy messze küldelek téged a pogányok közé. És most elfoghatta a kétségbeesés, hogy ő hibát követett el, hogy nem kérte ki az Úr tanácsát, és hogy a lelkiismereti meggyőződése ellenére engedett ennek a, hogy hát látta, hogy nem értik, és ő az olyan nagy volt az egység iránti vágya, hogy valahogy megszűnjenek a vele szembeni fenntartások és előítéletek, hogy belement abba, amiről pedig az Isten igéje alapján tudta, hogy nem helyes, nem érvényes. És most kétségbe eshetett Pál, hogy hogy akkor most ő elrontotta Isten terveit, akkor most hogy fog ő Rómába jutni, és tovább Hispániába, itt van fogoly, és megakadt az ő további munkája, és hogy ezt ő váltotta ki azzal, hogy jobb meggyőződése ellenére csak azért, hogy békesség és egység legyen. Ezúttal engedett az elveiből, és ebből lett a nagy baj. És ezért a 11. versben látjuk, hogy az Isten milyen irgalmas. És ebből a versből következtethetünk azokra a vívódásokra, amiket én az előbb említettem. A következő éjszakán pedig mellé állván néki az Úr mondta, bízzál, Pál, mert amiképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Tehát akkor mit láthatunk megint ezekből, hogy a Jóisten így bátorította Pált, hogy Pálnak most sem a saját élete volt az érdekes. Abszolút nem az izgatta, hogy ő vele mi lesz a fogságban, hogy életben marad, vagy megölik, hanem hogy teljesítse azt a küldetést, amit Isten rábízott. Mint ahogyan a templom udvarán sem azon aggódott, hogy őt megölik, hanem hogy hogyan tudná lecsillapítani, hogyan tudná az ellenségeit megvilágosítani, az ő honfitársait, aki szeretett az összes ellenségeskedésük ellenére is, kívánta volna az ő üdvösségüket is. És most is Pálnak ez volt a legfőbb mondja, hogy fog eljutni Rómába, hogy fogja az ő misszióját teljesíteni. És az Isten kegyelmesen ezt az ígéretet adta neki, bízzál, Pál, Rómába fogsz jutni, hogy Isten nem engedi, hogy azok a tervek, amelyeket ő felállított, azok teljesen romba dőljenek, és hogy Isten megérti őt, nem helyesli, hogy megalkudott az elveivel, de tudja, hogy milyen indítékból tette, és Isten nem ítéli el őt. És az Isten valamiképpen ezt is jóra fogja fordítani, bár jobb lett volna, ha nem így történik, és nem kerül fogságba, és majd szabad emberként juthatott volna Rómába. Aztán olvasom a 12. verstől, tehát 23. fejezet 12. vers, midőn pedig nappal lett, a zsidók közül némelyek összeszövetkezvén átok alatt kötelezték el magukat mondván, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Többen voltak pedig 40-nél, akik ezt az összeesküvést szőtték. Ezek elmenvén a főpapokhoz és a vénekhez mondták, átok alatt megesküdtünk, hogy semmit nem ízlelünk addig, amíg meg nem öljük Pált. Most azért ti jelentsétek be az ezredesnek a tanáccsal egybe, hogy holnap hozza le őt ti hozzátok, mintha az ő dolgának tüzetesebben végére akarnátok járni, mi pedig minek előtte ideérne, készek vagyunk őt megölni. Hát megint egy dicsőséges bizonyítvány ezről a fanatikus, sötét vallásosságról, hogy erre szövetkeznek, hogy ők mindenképpen elteszik Pált lábalól, és ami a legszomorúbb, nem olvassuk, hogy a főtanács ez ellen tiltakozott volna. Sőt, a továbbiakból kiderül, hogy benne voltak a dologban, megegyeztek ezekkel az összeesküvőkkel, hogy igen, a tervüket ők támogatják, megkérik az ezredest, hogy hozza le a tanácsuk elé Pált. Ezek meg ott fognak ólálkodni az odavezető úton, hogy még mielőtt odaérne, megöljék Pált. És akkor látjuk, hogy az isteni gondviselés milyen kicsi kis dolgokkal lép közbe. Azt olvassuk, meghalván pedig Pál nőtestvérének a fia, a cselvetést megjelentvén bement a várba, és tudtára adta Pálnak. Hát ugye a Biblia nagyon tömör, nem részletezi, hogy hogyan jutott tudomására ez a titkos összeesküvés, de itt valahol az Isten dolgozott, hogy a Pál unokaöccse, akik ezek szerint Jeruzsálemben éltek, megtudja ezt a dolgot. És azt mondja, Pál pedig, mikor megtudta tőle a dolgot, egyet a századosok közül magához hivatván mondta, ezt az ifjat vezesd az ezredeshez, mert valatit akar néki jelenteni. És az annak okáért maga mellé vévén őt vitte az ezredeshez, és mondta, a fogoly Pál magához hivatván engem kérte, hogy ezt az ifjat hozzád vezessem, mert valamit akar néked mondani. Az ezredes pedig őt kézen fogva és félre vonulva külön tudakolta, micsoda az, amit nékem jelenteni akarsz. Ő pedig mondta, a zsidók elvégezték, hogy megkérnek téged, hogy Pált holnap vidd le a tanács elé, mintha valami tüzetesebben meg akarnának tudakozni ő felőle. Te azért ne engedj nekik, mert közülük 40-nél több férfiú leselkedik ő utána, akik átok alatt kötelezték el magukat, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, amíg meg nem ölik őt. És immár készen vannak várakozva a te üzenetedre. Ebből arra lehet következtetni, hogy már a főtanácsnak a felkérése megérkezett az ezredeshez, és most már vártak a viszont válaszra. Látjuk, a Jóisten hogy időzítette, hogy mielőtt Lisziász ezredes választ adott volna a felkérésre, pont odaért a Pálnak az unokaöccse, és ugye olyan tisztelettel volt Pál iránt az ezredes, hogy hallgatott erre a fiatalember, és ugye stimmelt is a dolog, mert tudta, hogy már őt felkérték, hogy küldje le Pált. És akkor így olvastuk, az ezredes tehát elbocsátotta az ifjat, 22. vers, meghagyván neki, hogy el ne mondd senkinek, hogy ezeket megjelentetted nékem. És magához hivatván kettőt a századosok közül mondta, készítsetek föl 200 vitézt, hogy induljanak Cézáreába, és 70 lovast, és 200 paritjást az éjszakának harmadik órájától fogva. És hogy barmokat is adjanak melléjük, hogy Pált felültetve békességgel vigyék Félix tisztartóhoz. Levelet is írt, amelynek tartalma ez volt. Claudius Lisiász, a nemes Félix tisztartónak üdvöd. Ezt a férfiút, aki a zsidók megfogtak és meg akartak ölni, oda menvén a sereggel kiszabadítottam, megértvén, hogy római. Meg akarván pedig tudni az okát, miért vádolják őt, levittem az ő tanácsuk elébe. És úgy találtam, hogy az ő törvényük kérdései felől vádoltatik, de semmi halálra vagy fogságra méltó vétke nincs. Mivel, hogy nekem pedig megjelentették, hogy a zsidók-e férfiú után ólálkodni akarnak, azonnal hozzád küldtem, meghagyva vádolóinak is, hogy ami dolguk van ő ellene, te előtted mondják meg. Légy jó egészségben. Egyik római tisztviselő levele a másiknak, ugye? És azért döbbenetes, mekkora ugye, őrséget rendeltek Pál mellé, hogyha netántán itt az ellenségei mégis valahogy kiszivárog a dolog, és éjszaka késedelem nélkül vigyék, hogy kimentsék az ellenségei köréből, és ugye Cézárea az 63 kilométer Antipatriszig innét, és ahogy majd látjuk, hogy addig vitték először, és onnét még 29 kilométer Antipatrisztól Cézáreáig. Tehát úgy durván számítva, vagy 100 kilométer távolság innét, és éjszaka ilyen erős katonai kísérettel odaküldte Lisziász ezredes Pált. És nem akarok azért mindenkit nagyon kifárasztani, még egy kis részt, mert haladunk tovább, még egy pár percünk van, és azt olvassuk, hogy így átutalta őt a Cézáreában székelő római helytartónak a bírósága elé. Így olvasom a 30. versben, ja, és még figyeljük meg azt is, hogy milyen emberséges volt ez a Lisziász ezredes, mert rendelkezett, hogy Pált egy lóra ültessék, és békességben vigyék, tehát mindenhogyan gondoskodott róla. És azt olvassuk a 34. versben, mikor pedig elolvasta a tisztartó, és megkérdezte, melyik tartományból való, és megértette, hogy Cilíciából, 34. vers, mondta, majd kihallgatlak, mikor vádóid is eljönnek, és parancsolta, hogy Heródes palotájában őrizzék őt. Ugye volt itt távolabb egy kifejezett tömlőc, de ez is, hogy a Heródes palotájában őriztette, mutatja, hogy a levélből megértette, hogy ez igazából nem egy gonosztevő, és egy jobb helyen őriztette őt addig is, míg kialakul a helyzete. A 24. fejezet első versében ezt olvassuk. 5 nap múlva aztán aláment Anániás főpapa vénekkel és egy Tertullius nevű prókátorral, vagyis ügyvéddel, akik panaszt tettek a tisztartónál Pál ellen. Tehát ugye megtudták, hogy odavitték, és mentek utána. Mikor pedig ő előszólítatott, Tertullius vádolni kezdte mondván. Most figyeljük meg jól, ami a 3. versben van. Nagyságos Félix, teljes háladatossággal ismerjük el, hogy te általad nagy békességet nyerünk, és a te gondoskodásod folytán igen jó intézkedések történnek a népre nézve, minden tekintetben és mindenütt. Na, mi jut erről eszünkbe? utálták a rómaiakat szívükből. De micsoda hízelgő beszéd volt ez. És hát ez a bizonyos Félix se volt egy jeles ember, és egyáltalán nem így voltak a dolgok, de most a saját érdekükben nagy hízelgő beszédet adtak le. Ugye ez a bizonyos Tertullus nevű ügyvéd, és azt mondta, teljes háladatossággal ismerjük, hogy által nagy békességet nyerünk, és hát a intézkedéseit kiválóak. És azt mondja, de hogy téged sok ideig ne tartóztassalak, kérlek, hallgass meg minket röviden a te kegyelmességed szerint, mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és hasonlást támaszt a föld kerekségén lévő valamennyi zsidók között, és a nazarénusok felekezetének feje, aki a templomot is meg akarta fertőztetni, ezt a vádat is fenntartották, no, igazolni semmivel nem tudták. Meg is fogtuk őt, és a mi törvényünk szerint meg akartuk ítélni, de Líziász az ezredes nagy karhatalommal odajövén kivette őt kezünkből, és parancsolta, hogy az ő vádolói hozzád jöjjenek. Tőle te magad, ha kihallgatod, értesülhetsz mindezekről, amelyekkel mi őt vádoljuk. És írja, hogy a vele jöttek, hogy a zsidó papi vezetők is, ugye mondták, úgy van, és akkor a tisztartó intett Pálnak, hogy szóljon, és akkor ezt megint nem fogom olvasni, ő megint részletesen elmondja az ő megtérése történetét a maga védelmére, és olvasom talán csak a 17. verstől. Azt mondja, sok esztendő múlva pedig eljöttem, hogy az én népemnek alamizsnát hozzak és áldozatokat. Ezek közben találtak engem megtisztulva a templomban, nem sokassággal, sem pedig háborúság támasztásban némely Ázsiából való zsidók, kiknek ide kellett volna jönni te elődbe és vádolni, ha valami panaszuk volna ellenem. Avagy ezek maguk mondják meg, vajon találtak-e bennem valami hamis cselekedetet, mikor én a tanács előtt álltam. És azt mondja, ha csak egy szó tekintetében nem, amelyet közöttük állva kiáltottam, hogy a halottak feltámadása felől vádoltatom én tőletek a mai napon. Ugye vallotta, hogy Krisztus feltámadt, amiért a szadduceusok haragudtak. Azt mondja, amikor pedig ezeket hallotta Félix, elhalasztotta dolgukat, mivel hogy tüzetesebb tudomása volt e szerzett dolgai felől, és mondta, majd mikor Líziász ezredes alá jön, dönteni fogok ügyetekben. Ugye, amikor azt olvassuk, hogy tüzetesebb tudomása volt-e szerzett dolgai felül, hát ugye nem a legjobb ez a régies fordítás, tehát hallott ő a keresztényekről, hallott Jézusról, és itt elvágta a tárgyalás vonalát, és azt mondta, majd ha Líziász jön, akkor dönteni fogok ügyetekben. És a 23. vers megparancsolta a századosnak, hogy Pált őrizzék, de enyhébb fogságban legyen, és senkit ne tiltsanak el az övéi közül attól, hogy szolgáljon néki, vagy hozzá menjen. És aztán nagyon jellegzetes, csak ennyit olvasunk még itt a fejezet végéig. Egy néhány nap múlva pedig Félix megjelenvén feleséggel Druzillával egybe, aki zsidó asszony volt, maga elé hivatván Pált, és hallgatta őt a Krisztusban való hit felől. Ugye az ember szíve megdobban, és azt mondja, hát milyen csodálatos dolog Pál a pogányok apostola most egy római helytartó előtt megint bizonyságot tehet a messiásról, az ő hitéről, és azt mondja, akart hallani erről, és ugye a felesége pedig zsidó asszony volt, és azt mondja, de mikor Pál, a 25. vers igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve mondta Félix. Mostan eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged. Miért rémült meg? Ugye ezt tudjuk a történelmi feljegyzésekből, hogy a Druzilla nevű zsidó feleségét úgy csábította el a férjétől. Tehát házasságtörés révén lett a felesége. És amikor Pál ugye ilyen érzékeny kérdéseket érintett, hogy igazság, eljövendő ítélet, akkor ő úgy megrémült, na, én erről nem akarok hallani, ugye, és itt gondoljunk arra, hány és hány emberre jellemző ez, hogy sok minden szépet talál a keresztény hitben, de ha érintené valamiben az ő életmódját, és valamiben szembesíteni azzal, hogy ő hibát vagy bűnt követett el, vagy azt neki rendezni kellene, abban pillanatban becsukódik. Ez történt ezzel a Félixszel is, és hát ugye itt ért ki a továbbiak, hogy tovább nem akarja hallgatni azt mondta, hogy majd mikor alkalmatosságom lesz, még meghallgatnak. És milyen szomorú, hogy ezt az aranyalkalmat elszalasztotta ez a Félix, és nem hallgatta tovább és végig Pált, hanem így olvassuk tovább. Azt mondja, egyszer s mint azt is reméli, hogy Pál pénzt ad neki, hogy őt szabadon bocsássa. Ezért gyakrabban is magához hivatván őt beszélgetett vele. De ez már nem volt őszinte. Itt már nem a Krisztus hitelől akart hallani. Ugye a korrupció ősi dolog. Ez a római helytartó is igazából arra utazott, hogy Pál majd pénzt ad neki, hogy őt szabadon bocsássa, és hát mint több alkalmat adott, hogy hát ha most már egyszer csak hallja ezt az ajánlatot. És így olvassuk, mikor pedig 2 esztendő elmúlt, és Félix utóda Porcius Festus lett, és a zsidóknak kedveskedni akarván Félix Pált fogságban hagyta. Ugye milyen szomorú jellemrajz erről a Félixről, hogy ugye volt benne egy bizonyos érdeklődés, korábban is hallott, de ahogy érintette az ő bűnös életét vagy életmódját, nem akarta tovább hallani, és ugye ott volt ez a haszonlesés, ugye a korrupció, hogy hát ha ad pénzt, és csak ezért beszélgetett vele többször, és a végén pedig, ugye tudta, hogy ártatlan, teljesen tudta, hogy ártatlan, de akkor megint egy önző érdek, hogy kedveskedjen a zsidóknak, Pál ellenségeinek, nem döntött úgy, hogy szabadon bocsássa, hanem ott hagyta a fogságban, és hagyta ezt a kényes utat az új helytartóra, az utódjára, Porcius Festusra. És erről a történetben pontosan tudjuk, hogy ez a helytartóváltás időszámításunk után 60-ban történt. Még azt is, hogy Porcius Festus időszámításunk után 60 júniusában foglalt el Festus Félixnek a helyét. Tehát idáig vezetett a történet ma, és itt fogjuk folytatni a 25. fejezettől a legközelebbi alkalommal.